Ura, gyertek tanulni. Még egy picit kíváncsi vagyok, hogy elindult-e a élő folyam, de úgy látom, hogy elindult, és talán minden rendben is van. Még az is lehet, nem tudom, de még az is lehet, hogy hangus van, meg kép is van, hát az nagyon-nagyon jó lenne. Szóval sok-sok szeretettel köszöntök mindenkit. Kérlek itt a chatbe, írjátok bele, hogyha esetleg nem hallotok rendesen, vagy nem láttok rendesen, ez utóbbi talán kevésbé problematikus. Ha nem hallotok, akkor azért az mindenképpen, ugye semmiképpen nem olyan jó. Sok-sok szeretettel köszöntök tehát mindenkit. Megyeri Jonatán vagyok, és már nem vagyok egyedül. Hála Istennek, ilyen élőben nem... Mikor találkoztunk utoljára élőben? Hát tegnap esetleg is találkoztunk, de élőben talán a múlt héten utoljára. Sok-sok szeretettel köszöntöm a tanulótársakat, gyülekezik a kemény mag, itt van Attila, Ernesto, Zsolt, Tímea, jó estét kívánok Gábornak, Évának, Józsefnek, Ákosnak, szeretettel köszöntöm Viktóriát természetesen, tényleg sok-sok ismerős név és sok-sok ismerős arc, jó estét kívánok Robertnek, Lászlónak, egy egész összeszokott csapat már több mint 3 éve, ha jól számolom, úristen, bele gondolni is nehéz. Jó estét kívánok mindenkinek, sok mindenen mentünk már keresztül, együtt itt van Angéla is, itt van Tomás is, jó estét kívánok Józsefnek. A live-ok közben Tomás írja, hogy először hall live-ban, hát a live-ok, ez az egész tulajdonképpen live-ként indult, és minden este volt live, mostanában csak igyekszem minden nap bejelentkezni, nem mindig tudok élőben, de hát nyilvánvalóan a szándék az mindig ott van, a gyakorlat az sajnos különböző ilyen vagy olyan elfoglaltságai miatt. 4,5 éve azt mondott Timi, úristen, ez valami elképesztő. Jó estét kívánok Antal Évinek, jó estét kívánok Erikának, szeretettel köszöntök mindenkit, jó estét kívánok, akik itt vannak. Közben felhívom a figyelmet arra, hogy többen jelezték, hogy nem kapnak értesítést bizonyos Facebook vagy YouTube posztjaimról. Itt szeretnék megkérni mindenkit, és felhívom arra a figyelmet, hogy légy szíves, segítsétek a munkámat azzal. Ha bármiben akartok segíteni, akkor legyen az, hogy feliratkoztok a YouTube csatornára. Iratkozzatok fel a Facebookra is, meg YouTube-ra is, akkor fogtok kapni értesítést arról, ha fölmentek a YouTube oldalra, beírjátok a keresőbe, hogy Megyeri Jonatán, és ezután mindösszesen a feliratkozom gombra van, egy piros gomba bal oldalon, a képernyő felső felében, vagy a teteje felé, rögtön a kép alatt feliratkozom, iratkozzatok fel, kérlek a YouTube csatornámra, ez nekem nagyon nagy segítség volna, legyünk ott is minél többen közben. Sok-sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki most csatlakozott. No, tehát ez a szolgálati közlemény, és folytatjuk a Tanya, a Haszid filozófia alapművének tanulmányozását, a hit és az isteni egység és a hit kapuja szegmens beszéljük át, és tegnap arról volt szó, arról beszélt a Tanya, most szabadosan fordítom természetesen az eredeti szövegen, és sokkal bonyolultabb, viszont igyekszem olyan gondolatokat kiemelni belőle, amelyek univerzálisak, egyetemesek, és anélkül is megérthetők, hogy különösebb előképzettségünk volna a judaizmusban, a zsidó filozófiában, vagy hát pontosabban annál, szóval, hogy olyan előképzettség, annál nagyobb előképzettségünk volna, mint amit itt esténként kaptok tőlem. Tegnap arról beszéltem, hogy arról a gondolatról, amelyet már korábban sokszor tárgyaltunk, de a Tanyában itt felmerül ez a gondolat, hogy az a két attribútum, vagy ez a két viszonyulás, ahogy a Teremtő Isten a világhoz viszonyul, jelesül a jóság, az irgalom, a szeretet attribútuma, és ennek a kvázi ellentetje, valójában inkább párja, ez pedig az erő, a szigor attribútuma, és arról beszéltünk, hogy a kettő tulajdonképpen párban jár egymással. A Talmud, ezt már egy helyen megemlítettem, a Talmud megemlíti egy helyen, hogy az ember hevei mincha moisech, az embernek a jobb keze helyes, hogyha húz, és a bal kéz pedig jó, hogyha egy kisé taszít. Ez általános szabály, már sokat beszéltünk korábban, általános szabály az emberi kapcsolatok, gyermeknevelés, stb. Terén, az, hogy az ember a jobb kezével húzza magához a másikat, a bal kezével pedig egy kisé taszítsa, ott a bal kéz a gyengébb kéz, tehát a taszítás az mindig gyengébb, mint a magunk felé húzás. Ugye itt arra kell gondolni, amikor például gyermeknevelésben milyen irányba menjünk, a kényeztetés irányába. A kényeztetés az a jobb kéz, az a szeretet, az az irgalom, az a kegyelem, a szabályok pedig, a határok lefektetése, az pedig a bal kéz, az pedig az erő, a szigor, a mértékletesség. És ezt a kettőt kell tulajdonképpen balanszba tartani. Nem jó, hogyha egy gyermeknevelésben csak a szigor, vagy a szigor van, teljesen eluralkodik, de ugyanakkor az sem jó, hogyha a kegyelem vagy az irgalom uralkodik el teljes mértékben, értelemszerűen az, ha csak kegyelem van, csak irgalom van, csak szeretet van, és csak magunk felé húzás van, akkor ez anarhiát fog eredményezni, ha nincsenek szabályok, ha nincsenek határok, az anarhiát eredményez, ha viszont csak szabályok vannak, csak határok vannak egy gyermeknevelésben például, akkor az pedig diktatúrát eredményez, ugye? Tehát ez ugyanigaz a gyermeknevelésre, a párkapcsolatokra, a kollegiális kapcsolatokra, barátságokra, házastársi kapcsolatokra, hogy kell, hogy legyen magunk felé húzás, kell, hogy legyen szeretet, irgalom, együttérzés, stb., de kell, hogy meglegyenek az embernek a határai, a privátuma, egy párkapcsolatban, egy házasságban, ez ugyanolyan fontos, mint a gyermeknevelésben, vagy bármilyen más emberi kapcsolatban, és egyébként az Istennel való kapcsolatunkban is. Természetesen ez az a kapcsolat, ez az a viszonyrendszer, ami felelhető, hiszen Isten, amikor a világot teremtette, akkor ezzel a két attribútummal teremtette, ezzel a két látszólagosan egymásnak ellentmondó, valójában egymást kiegészítő attribútummal. Oké. Most, ez a két attribútum, ez megjelenik Isten két leggyakoribb nevében is, az egyik leggyakoribb Isten név a Tórában, a Bibliában, az a négy betűs Isten név, egy Jud betű, egy Héj betű, egy Váv és egy Héj, aminek a kiejtését nem szoktuk kimondani, ez egy szent név, de nem lehet kimondani, nem is tudjuk, hogy pontosan hogyan kell kimondani, és nem is szabad kimondani, a Jud, Héj, Váv és Héj betűk, az úgynevezett tetragamon a négy betűs Isten név. És ezzel szemben, vagy ezzel párhuzamosan az első Évi, de most beírja azt, amit nem szabad kimondani, azt a nevet, ezt mi nem szoktuk kimondani, de ez az egyik lehetséges, ugye a Héberben csak magánhangzó, ugye csak másolhangzókat írunk, tehát a magánhangzó pontok és vesszők, pontokban és vesszőkben látszódnak de a Tórában nincs, a Tóra tekercsekben a szöveg nincs kipontozva, tehát nem látunk magánhangzókat, azért egészen pontosan nem tudjuk, hogy hogyan kell ezt ejteni, úgyhogy, de ez talán jobb is így, ahogy említettem, nem szabad ezt a nevet kimondani. De ez minden esetre a jóság, az irgalom attribútumának az isteni neve, a szigor attribútumának isteni neve, ez az Elohim, ez az a név, amely először feltűnik a Bibliában, amikor a teremtésben, ugye Isten elsőként Elohim néven jelenik meg, azt olvassuk, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz, kezdetben teremte Isten az eget és a földet. Elohim az tulajdonképpen Istent jelent, a négybetűs Isten nevet magyarul úgy szoktuk lefordítani, hogy örökké való, és ez tulajdonképpen meg is állja a helyét. Ugye Mózes második könyvében, amikor Mózes afelől érdeklődik, mielőtt kimegy, vagy elmegy Egyiptomba, hogy a zsidó népet kiszabadítsa, hogy elkérje a fáraótól, akkor megkérdezi Mózes Istentől, hogyan szólíthatlak, milyen néven szólíthatlak, és akkor Isten azt mondja Mózesnek, hogy én vagyok, aki vagyok, vagy leszek, aki leszek. Ez a tulajdonképpen a héber létigéknek a van, volt és lesz kombinációja, ez a négybetűs héber név, és éppen ezért mi vagy a héber létigéknek az idő, a volt, van és lesz kombinációja, ezért általában örökkévalónak szoktuk fordítani ezt a nevet, ami egy jó megközelítés abban a tekintetben, hogy arra utal, hogy Isten felüláll az időn, mindenféle időn teljesen felüláll. Nos, tehát van ez a két Isten név, és ez a két Isten névből az egyik egyik Istennek az isteni irgalomra, tehát a jobb kéz, az irgalom, a szeretet, a könyörület, a chesed tulajdonságát írja le, ez a négybetűs Isten név, az Elohim Isten név pedig a szigor, a mértékletesség, a korlátok, a szabályok attribútumát írja le, és ez utóbbi az, ami a Tórában először látszik, innen is tanulja a Talmud, hogy hát Isten a világot, amikor megteremtette, elnézést, amikor Isten a világot megteremtette, akkor ezt a szigorúság, a szigor attribútumával tette elsősorban, és ezután vezette be az irgalom, a szeretet attribútumát, hiszen, ahogy tegnap erről beszéltünk, Isten látta, hogy pusztán a szigorral, csak szigor által működtetett világ, az nem működik, ha az emberek azonnal megkapják a büntetésüket a rossz cselekedeteik után például, az emberiség nagyon hamar kihalna, úgyhogy kell hagyni lehetőséget a megtérésre, a bűnbánatra, és ezért Isten bevezette a jótékonyság attribútumát is, de erről beszéltünk tegnap. Most, ez a két attribútum, amelyel Isten a világ iránt viselteti, és a Tanya a mai 6. fejezetben az isteni egység és a hit kapujának 6. fejezetében arról is beszél, hogy az Elohim, ez a szó, hogy Elohim, ugye a héber betűknek számértéke van, és a héber betűk szerinti számértéke az Elohimnak, az ugyanannyi, mint a hateva, azaz a természet, azaz a természet szó számértékének. Ugye ebből az következik, hogy sok dolog következik belőle, de az egyik az az, hogy még egyszer, tehát Elohim, Isten név betűinek számértéke, az ugyanannyi, mint a hatevának, azok számára, akik ismerik, hogy hogyan működik a Héber ABC, vagy a Héber ABC-nek a betűknek számértéke, akkor tudja, hogy az Elohim szó számértéke 86, ugyanúgy, mint a Hateva, azaz a természet szó számértéke is 86. Ez azt jelenti tulajdonképpen első ránézésre, vagy egyszerű értelmezés szerint, azt jelenti, hogy Isten, az az isteni attribútum, amelyel a világ iránt viseltetik, az Elohim megnevezés, ez a szigor, a mértékletesség, a szabályok követése, ez a természet rendjében érhető tette, vagy a természet keretrendszerében látszik. Tehát magyarán Isten, közben sok-sok szeretettel köszöntöm azokat, akik most csatlakoztak élőkön Ábellel, szóval Isten a természeten keresztül, vagy a természetben rejtőzik, ha úgy tetszik, ott lehet megtalálni Istent, és a természet, annak a természet rendje, az pedig egy szigor rendszer szerint felépített szabályrendszer, ugye? A természetben nincs, természetben nem nagyon találkozunk olyasmivel, hogy bűnbánat, meg hasonlók. Ha ez egyik állat meg akarja enni a másikat, mert éhes, akkor megeszi a másikat, mert éhes. Nagyon ritkán fordul elő az, hogy kegyelmet vagy irgalmat mutat, hogyha éhes az oroszlán, akkor is megeszi a zebrát, hogyha sajnálja közben, de nem sajnálja közben, mert a természet keretrendszere az ilyen. Az a szigor keretrendszere, a szabályok keretrendszere, ezért van az, hogy Istennek az a viszonyulási rendszere a világgal, amelyel a világot teremtette, ez a szigor viszonyulási rendszere, és az az Isten név, hogy Elohim. Ezt lehet tanulni abból a tényből, hogy az Elohim Isten név betűinek számértéke, az megegyezik a hateva, azaz a természet szó betűinek számértékével. Na most, ha Isten ezzel a szigor szintjén teremtette a világot, és ez volt az első hozzáállása, vagy viszonyulása a világhoz, a szabálykövetés, a szigor, a mértékletesség, akkor hol jön be a jóság, hol jön be a kegyelem, hol jön be az irgalom, és a Tanya felhívja a figyelmet arra, a Tanya szerzője, hogy a csodák a csodák terén, vagy a csodák világa az, ahol bejön az irgalom, a kegyelem. A csoda az egy olyan, a csoda az olyas valami, ami nem magától értetődő, ugye? Nem a, minden, ami a szabályon kívül esik, ami a kivétel a szabály alól, az pedig csodásnak számít, és az tehát nem a természet keretrendszerén belül történik. Nem tudom, hogy tudok-e még követni, tehát Elohim név ugyanannyi, mint a természet, az Elohim név a szigor, a mértékletesség, a szabályok keretrendszerének az Isten neve. Ezzel teremtette Isten a világot, ez megegyezik a természet szó betűinek számértékével, tehát ha úgy tetszik, az Isten által felállított világ, a természet keretrendszere, az tükrözi ezt a szigorút, ezt a szigort, ezt a szabályszerűséget, vagy szabálykövetést, amivel Isten a világot teremtette, és ebben jön be a cheszed, ebben jön be a jótékonykodás, az irgalom, ami viszont olyas valami, ami a természet keretrendszerén kívül kell, hogy álljon, mert a természet keretrendszerén a szigorú szabályok szerint működik. Tehát mi az, ami kívül áll a természet keretrendszerén? Ez pedig a csoda, az, ami kívül áll a természet keretrendszerén. A csoda. Most a csodákat hogyan kell értelmezni, hogyan kell mit látunk, vagy hogy, mit jelent az, hogy csoda. Ugye csodának a köznyelvben azt nevezzük, ami valami, ami kívül áll a természet rendjén, ugye, amikor egy cselekedetnek, vagy egy eseménynek olyan végeredménye van, amely rendhagyó. Valami olyasmi történik, ami rendhagyó. Bármi, az esetek 99%-ában, hogyha én csinálok valamit, akkor ez az adott végkifejlet, az adott eredmény történik, és aztán egyszer csak nem, egyszer csak lesz valami más eredmény, na ezt hívom csodának. Ugye csoda tehát az, amikor valami kívül esik a természet keretrendszerén, amikor valami rendhagyó dolog történik, és ahogy a neve is, ahogy a szó is mutatja, rendhagyó, tehát olyas valami, ami elhagyja a rendet, ami nem a megszokott. Most a Maimonides, a híres 12. századi filozófus, hogy tulajdonképpen a csodákat is a természet keretrendszerébe sorolja, és azt mondja, hogy a csoda tulajdonképpen nem más, mint a természet, a csoda nem más, mint a természet keretrendszerébe kódolt kivétel a szabály alól. A példa, amit szoktam mondani, amivel illusztrálni szoktam, az tulajdonképpen mondjuk a következő. Mondjuk elmész egy gyárba, egy futószallag mellé, nem tudom, mondjuk elmész a győri Audi gyárba, jó, csak hogy egy ilyen példát mondjak, elmész a győri Audi gyárba, és odaállsz a gyár, vagy a kecskeméti Mercedes gyárba, az közelebb áll a szívemhez, elmész a kecskeméti Mercedes gyárba, és nézed a gyártósoron lejövő autókat, nem akarom megbántani az Audit, meg az Audi tulajdonosokat, vagy azokat, akik az Audi a kedvenc autójuk, de nekem nem az. Szóval elmész Kecskeméten a Mercedes gyárba, és látod a futószalag mellett, ahogy jönnek az autók, és aznap, az aznapi munkafelügyelő, vagy az aznapi gyártás vezető úgy rendelkezett, hogy ma fekete autókat, csak fekete autókat gyártanak. Most, hogyha leállsz a futószalag mellé, és elkezded nézni a futószalagot, jönnek az autók, és mindegyik fekete. Azért, mert aznap fekete autókat gyártottak, és jön le a fekete autó egyik a másik után, és lejön már 30, 40, 50, 60, 120 darab fekete autó egymás után, és egyszer csak azt látod, hogy lejön egy fehér autó, 120 darab után egyszer csak lejön egy fehér autó, aztán megint fekete, 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 fekete egészen a műszak végéig, akkor tulajdonképpen azt is gondolhatnád, hogy wow, itt valami csoda történt, hát itt véletlenül, egész véletlenül valamilyen rendhagyó módon egyszer csak egy fekete, vagy egy fehér autó lett 120 darab fekete után. De az is lehet, hogy itt semmiféle csodáról nincsen szó, egyszerűen csak a műszakvezető, amikor beprogramozta az aznapi gyártást, akkor azt mondta, hogy legyártsunk 120 fekete autót, utána egy fehéret, és utána megint 120 feketét. Tehát, hogy így lett bekódolva a gyártósor programjába, hogy időnként legyárt a gyár egy fehér autót is. azt mondja a Rambam, azt mondja a Majmoni, de ezt Moshe ben Majmon rabbi, hogy így működik a csoda is. A csoda nem azt jelenti, hogy itt valami olyasmi történik, ami kívül esik a természet keretrendszerén, nem. Isten a világot természet keretrendszerével teremtette, hanem arról van szó, hogy bele van kódolva a természetbe az, hogy néha dolgok rendhagyó módon történnek. A Vörös-tenger például általában, az esetek 99,9%-ában a Vörös-tenger nem válik ketté. De éppen akkor, 3337 éve az egyiptomi kivonulás idején, amikor Mózes és a zsidó nép elérkeztek a Vörös-tenger partjára az egyiptomi kivonuláskor, akkor Mózes intésére, Isten parancsára a tenger ketté vált, de ez nem azt jelenti, mondja a Majmonidesz, hogy ez nem azt jelenti, hogy valami csoda történt, egyszerűen csak arról van szó, hogy ez így lett belekódolva már a világ teremtésekor úgy lett megállapítva, hogy egy bizonyos napon, egy bizonyos időben, egy bizonyos alkalomkor a tenger ketté fog nyílni. Ez tulajdonképpen nüansznyi különbség aközött, egy fontos különbség aközött, az álláspont között, ami szerint a csoda azt jelenti, hogy valami rendhagyó történik a természet keretrendszerén kívül, vagy pedig a csoda az része a természet keretrendszerének, egészen egyszerűen csak arról van szó, hogy időnként a természet furcsán viselkedik, nem megszokott dolgokat csinál, de ez ugyanúgy a természet rendje, az, hogy a természet rendjébe tartozik az, hogy időnként dolgok másként vannak, mint ahogy azt az ember megszokta, vagy mint az esetek 99,9%-ában. Jó, tehát még egyszer, Isten a világot a szigorúság attribútumával teremtette, ennek a neve, ez az Isten név tükrözi, az Isten név, amely ezt tükrözi, az az Elohim, ez az a név, amit a Héber Biblia használ a teremtés könyvében, Bereishit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz, kezdetben teremte Isten az eget és a földet, az Elohim szó betűinek számértéke 86, ugyanúgy, mint a Hateva, azaz a természet szó betűinek számértéke, azaz a természet Isten keretrendszerét, Isten szigorát tükrözi, és mint Isten szigorát tükrözi, és ebbe hogy férnek bele a jóság, hogy fér bele az irgalom, a kegyelem, amiről tegnap beszéltünk úgy, hogy csodákon keresztül, oly módon, hogy a természet kilép az általános medréből, kilép az általános szabályai közül, és valami rendhagyó dolog történik. Kedves barátaim, köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok, holnap este 8 órakor várlak benneteket sok-sok szeretettel, és ahogy a mai beszélgetés elején említettem, ha megteszitek azt a szívességet, hogy megkeresitek a YouTube-on Megyeri Jonatánt, ez volnék én, és feliratkoztok a csatornámra, azt nagyon szépen megköszönöm, vigyázzatok magatokra és egymásra, ma föltettem egy ma délelőtti beszélgetést a Hit Rádióban Izraellel kapcsolatosan, meg az amerikai kormányzattal kapcsolatosan, ezt is ajánlom figyelmetekbe, hát ha nem dobja föl nektek a Facebook, szóval, vagy a YouTube, érdemes néha fölkeresni az oldalt direkt módon, rengeteg tartalmat igyekszem közé tenni. Vigyázzatok magatokra és egymásra, csodálatos és békés estét mindenkinek, szeressétek egymást, viszont hallásra, holnap este találkozunk.